Minden szervünknek fontos az alvás, de amúgy a két kiemelt az agy és a szív. A szív egyedüli pihenés az alvás. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor mélyen alszunk, vagy jól alszunk, akkor a szívritmusunk a 20%-kal kevesebb. És ha valaki keveset alszik, tehát ott van egy pihenőállapot, lassabban ver. Na most, hogyha minél lassabban ver valakinek a szíve, tehát sokat sportolt, annál tovább fog ilyen egészségesebb lesz. A kávéról nagyon kevesen tudják, hogy a kávénak a lebomlása az nagyon hosszú, az 10 óra, 10-11 óra. De alapvetően kávézni, hát nagyjából délelőtt kéne, de nem szabad az alvás szempontjából ébredés után kávézni, rossz hír, ugye tudom. Egy rossz matracban, például a korábban hasonfekvő, hogyha ugye elkezd a vagy a sportot, elkezd merevedni a gerincsel, mit fog csinálni? Elkezd oldalra fordulni. Van egy kemény matraca, mert tudja, hogy kemény matrac kell, elkezd fájni a válla, hátára fordul, mit fog csinálni? Horkolni.
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
Az alvás épp úgy létfontosságú számunkra, mint a víz vagy az oxigén, mégsem kezeljük a jelentőségéhez mértán. Általában csak akkor foglalkozunk vele, amikor már az álmatlan forgolódás komoly életminőségromláshoz vezet, megbetegít, pedig mennyivel egyszerűbb lenne megelőzni a bajt, pusztán azzal, ha a napi rendünkben kiemelt helyen kezelnénk. Köszöntöm a hallgatóinkat, Németh Szilvia vagyok, alvás szakértő vendégünk pedig ezúttal dr. Terai Horváth Attila.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
Tegeződünk, ugye az előbb megbeszéltük, hogy erről a nagyon komoly témáról igyekszünk egy picit könnyedebb stílusban, minél több hasznos információt átadni a hallgatóknak. Kezdjük akkor, ha nem is Ádámtól és Évától, de sokkal-sokkal korábbról. Régen ugye olyan egyértelmű volt, hogy napnyugtakor nyugovóra tértek az emberek, a kellő nappal, kakasszóra pedig mondjuk felébredtek és mentek a földekre dolgozni. Gondolom nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy az alvás problémák jelentős része ilyen modernizációs betegség. Olyan, mintha egy picit, nem is picit, kiengedtük volna a gyeplőt a kezünkből, és most meg igyekszünk visszaszerezni a kontrollt az életünk irányítása felett. Mit gondolsz erről?
Hát eleve, hogy az ember ugye tovább él, mert civilizált környezetben élhet, ugye régen nem éltek olyan sokáig, és ugye régen nem éltek olyan sokáig, azért sem voltak alvás problémáik, bár kétségtelen, hogy civilizációs életünk nagyban befolyásolja az alvást. Amúgy egyébként a biológiánk, meg az evolúció alapján kialakult biológiánk ma is azt diktálná, hogy nagyjából amikor a fény elmegy, akkor kéne ágyba menni, és akkor kéne elaludni, és amikor a fény újra megérkezik, akkor kéne fölébredni, és ez olyannyira így van, és nagyon komolyan kell venni, hogy két fontos hormon, az egyik a melatonin, a másik pedig a növekedés, olyan egyből picit így bele a szakmai részébe, de ez nagyon érdekes, nagyon kevesen tudják. Melatoninról sokat hallottam, sokat lehet hallani. A melatonint az agyunk egyszerűen alvásban megfelelő időtartamban termeli akkor a maximális termelés, és ez sajnos az éjfél előtti alvás, és sokan mindig kérdezik, hogy miért kell éjfél előtt aludni, tényleg kell-e, és hát valóban azért kell, mert akkor van egy melatonin csúcs, és hogyha azt lekéssük, tehát később fekszünk le, akkor az a jó leső álmosság, ami jön, azt elszalasztjuk, mint hogyha elment volna a vonat, nekem már a következőt, hogy majd jön egy másfél óra múlva, meg körülbelül úgy vannak az alvásciklusok másfél óránként, és hogyha azt elszalasztjuk, akkor sokkal nehezebben tudunk elaludni. Ugyanez igaz a reggel ébredése, reggelre meg csökken ugye a melatonin szintésünk, ami viszont segít majd ébredni, illetve maga a fény bokkolja a melatonint. A melatonin azért érdekes, mert a melatonin az a hormon, ami elálmosít, és ami alvásban tart. Tehát egy fontos alvás szabályozó hormon, és ez nagyon-nagyon-nagyon környezeti faktorokkal együtt mozog.
Kitérünk majd arra is, hogy mi segíti az elalvást, de ugye a melatoninról beszéltük, ugye vannak különféle kapszulák. Ilyenkor, hogyha az ember bekap egyet, akkor az nem segít?
Hát lehet, hogy átmenetlen segít. Amikor bekapok valamit és valamit teszem, akkor az nagyon fontos, hogy azért van egy placebo hatás. Tehát mind a gyógyszernél, mind a gyógynövénynél, ha én kellőképpen elhittem a reklámot, akkor biztos, hogy fog hatni, vagy ha kellőképpen bízom az orvosba, az orvos félig ugye gyógyszer, és ez maga a placebo. Tehát, hogyha hiszem, akkor igen, de nem semmiképp sem az a megoldás, hogy valamit bekapunk. Egyébként a mai ember az nagyon érdekes, mert részben amúgy egyébként nagyon sok gyógyszert teszik, főleg a magyar rengeteg gyógyszert teszik, másrészt meg úgy jönnek a rendelőre, hogy minden csak gyógyszert ne. Tehát van egy ilyen féleg, de szedem is dolog, ami egy ilyen bizonytalanságot teremt, és az sose jó az alvásnak. Tehát azt gondolom, mindig az okot kell keresni. Minden betegségnél, minden problémánál az okot kell keresni, és az az optimálisan megelőzzük. Addig jó, amíg nem kell menni alváslaborba, nem kell menni orvoshoz. Tehát igen, valahol itt kéne kezdeni.
Kezdjük a gyerekekkel. gondolom, hogy valahol ott kezdődik ennek a problémának a gyökere. Csecsemőkorban egy újszülött, ugye hát az megy csodaszámba, hogyha már egy-két hetesen átalussza az éjszakát. Közeli hozzám ez a téma, mert most éppen 2 éves a kisebbik gyermekem, tehát én abszolút benne vagyok ebbe a nem alvás, alvásdeficit, kialvatlanság témakörben, és érdekes, hogy a bátya sokkal hamarabb átaludta az éjszakát. Nála vártam, 4 hónap, 5 hónap, tehát sokkal tovább tartott, de alapvetően ez a normális. Mit gondolsz, mikor gyanakodjon a szülő, mi az a... Hát az időpont, amikor már tényleg át kellene aludni egy kisbabának az éjszakát, tovább megyünk, nyilván óvodáskor környéken már nem kéne éjszaka bepisilnie, tehát mik jelezhetik egy kisgyerek esetében azt, hogy gond van?
Hát igazából ugye a gyerekek ugye nagyon sokat alszanak, ugye az, hogy egy csecsemőből, egy kisbabából mennyire lesz jó alvó, az ott már látszik éppen a pocakban, mennyire nyugodt, mennyire nyugtalan éjszaka, mennyit mocorog, az egyik dolog, tehát ebbe is lehet valami fajta, valaki rossz alvó generációk vannak, akkor ott is lehet rossz alvó, aki örökölti, az, hogy rosszabb alvó lesz, de amúgy egyébként úgy általában a gyerekeknél, főleg kisebb korban, soha nem a gyerekekkel foglalkozni, hanem a családdal, meg a szülőkkel, meg ugye azt, hogy milyen rezgéseket vesz át, milyen feszültséget hordozunk önmagunkban, mert azt egy szivacs magába szívja. Tehát a gyerek leköveti azt a mintát. Tehát ezek nem csak genetika, hanem tanult minta, hogy mit lát, hogy fekszik mindenki, hogy nyugszik le az egész rendszer, illetve mit tanul meg, mert az alvás részben ugye tanult folyamat, meg kell neki tanítani, hogy legyen ritmus az életében. Eleve van egy ritmus az életünkben, a biológiánkban, ott van a cirkadián ritmusunk, és ezt pluszban egy tanult ritmusokkal erősíteni kell. Tehát igenis kell az, hogy legyen fürdés, most van egy új trend, hogy nem kell minden a fürdetni a gyereket, ami egész elképesztő. Tehát, hogy...
Ezt miért mondod, hogy elképesztő? Én is hallottam. Hát, csak 3 naponta, mert ugye a bőre szegénynek nem igényel több...
Hát én azt gondolom, hogy ez is a ritmusnak a része az, hogy kialakul az a ritmus, hogy este van, hogy maga a fürdés az egy nyugtató lakatra, maga a fürdés az egy közös együttlét, ugye egy közös intim kapcsolat a szülővel, apuka egész nap nincs otthon, legalább apukával egy közös kapcsolat. Tehát ez egy olyan nagyon értékes együtt töltött idő, ha csak ezt a részét nézem, hogy egyébként vétel kell engedni. Nekem egyébként ikreim vannak, már 18 évesek, nagyra nőttek, vagy 19, de amikor hazament a munkából, akkor az, hogy én ott az időm volt velük, tehát ezt így vétel kell engedni. Másrészt pedig azt gondolom, hogy oké, hogy szuperpelenkák vannak, de azért ott mégis a igényel szempontjából az, hogy letörölgetem vagy lemosom, nem ugyanaz. Tehát én ezt így nem értem. Ezek ilyen új trendek, amik így jönnek a világba, és amúgy az alvás szempontjából, amúgy szerintem értemetlen, és amúgy az alvás szempontjából pedig kell a ritmus. Kell az, hogy fürdés van, kell az, hogy akkor majd kicsit nagyobb lesz, akkor egy mese van, és akkor megtanulja, hogy jön az alvás.
Éjszakai bepisilés. Ez egy konkrét ismerősi körben földobtam a témát, meséltem, hogy veled fogok ma beszélgetni, és hát záporoztak az észrevételek, a kérdések, úgyhogy majd menet közben fogok egyet-egyet feltenni.
Hát ugye ez egy külön szakterület, nem ebben foglalkozunk az enurézissel, ez inkább gyerekgyógyászat, picit határterület, hogy az alvással, bizonyos alvásbetegségekben gyakoribb, gyerekkori alvási apnoéban is gyakoribb ugye az enurézis, ugye az éjszakai bepisilés. Gyerekek általában ezt egyébként kinövik, de ennek igazából nem vagyok szakembere, úgyhogy ebben nem is nagyon mondani.
De nem kell azonnal alváslaborba sietni. Alvásban egy ovis gyerekkel.
Nem, semmi kell. Hát ugye mindenképp az, hogy mikor és mennyi folyadékot adok, erre figyelni kell, hogy kevesebb legyen azért az esti folyadékbevitel, hiszen az a folyadék valóna ki fog jönni, de ennek is lehet pszichés okkal. Szóval ez egy komplexebb dolog, azt gondolom, hogy inkább gyerekgyógyászok foglalkoznak vele.
És mi van azokkal a gyerekekkel, 2 éves korosztály mondjuk, aztán utána majd ugrok egy kicsit a nagyobb korosztályra, akik délután nem hajlandóak elaludni. Mert hogy ezt is nagyon sokat hallom, kismamák panaszkodnak gyakran erre, hogy nem értik, hogy van a gyereknek ennyi energiája egy 2 évesnek, hogy nem hajlandó délután aludni.
Van ilyen típus, tehát az én gyerekkoromban is volt olyan típusú gyerek, és akkor ugye azért nem volt ilyen világ, mint most, aki egyszer nem tudott aludni. Egyébként én magam is tudtam egyébként aludni, sokkal érdekesebb volt az oviba a minden, mint hogy az ember ott aludjon. Hát igazából ennek sincs jelentősége. Tehát, hogyha az ember, ha a gyerek elkezd járni óvodába, utána minél előbb el kell vinni valamit sportolni, én azt gondolom, hogy el fog nap végére fáradni. Ezt nagyon lehet látni, hogy egy kis emberben micsoda energia van, milyen jól lenne tudnánk, honnan jön az energia. Amúgy egyébként ez is az alvásban jön, csak mondom, mert ugye A gyerekek azért sokkal, de sokkal többet alszanak, és az energia egyébként másik hormonban, növekedés hormonból jön. Így vagy napvégén ők lemerülnek és elalszanak. Uh-huh. Valamelyik gyerek igényli a délutáni alvás, valamelyik nap nincs jelentősége szerintem.
De alapvetően
illetve, mondod... bocsáss meg, talán annyi még, hogy ugye nagyon sok, most nem azt mondom, hogy divat, az rossz, hogy divat, inkább az, hogy korienség, az, hogy rendkívül sok hiperaktív gyerek van, vagy hiperaktívnak definiált gyerek van. Ha nagyon-nagyon nem alszik, nagyon-nagyon pörög, nagyon nem tud kikapcsolni, akkor esetleg lehet ez hiperaktivitásnak az előjele, akkor erre az így figyelni kell, és akkor már ebbe az irányba is kell gondolkodni.
De alapvetően azt mondod, az az üzenet, hogy a szülő, tehát hogy egyrészt van az alvási szokásoknak, hogy ki milyen habitussal érkezik erre a világra, van egy öröklőt, egy genetikai oldala, de nagyon sok múlik azon, hogy a szülő a kezdetén már milyen szokásrendszert alakít ki.
Én azt gondolom, hogy a nagyobb rész azt határozza meg, hogy milyen a szülő, hogy ő milyen típus, hogy ő mennyire jó alvó, mennyire nyugodt, milyen feszültséget, milyen stressz közvetít a gyerek felé, főleg édesanya, neved magadra, de ugye másik gyermeked jól alszik, ugye?
De nem alszik jól egyébként, mert ő mai napig 10 éves, de hajnali 6-kor kell állandóan, igen. Bármikor fekszik.
Tehát igen, azért van egy nagyon-nagyon szoros, megfogható, nem megfogható kapcsolat leginkább az édesanyával, tehát ott van egy kapcsolat. Milyen az édesanya?
Fáradt, kimerült leginkább az első 1-2 évben, nem?
Mindenki fáradt, kimerült, de hogy egyébként milyen típus, tehát hogy mennyire nyugodt, mennyire pörgős, mennyire feszült, ki tud kapcsolni. Ezt szerintem mindent vesz a gyerek. Tehát ez sokkal erősebb faktor, mint a genetika. Biztos van genetika is, mert az, hogy most kinek milyen az ébredési képessége, kinek milyen a mélyalvási képessége, lehet benne genetika, de szerintem sokkal fontosabb ez, és erre jön rá a rossz tanult minta, ami szintén családba jön.
Igen, az édesapák viszont előszeretettel bevállalják a hétvégi délutáni alvást, azt nagyon szívesen bevállalják a gyerekkel együtt, ugye?
Igen, persze. Meg az elaltatást, ez klasszikus, hogy mindenki elalszik, ugye előbb alszik az altatás.
Hamarabb, így van, ezt
és
ismerjük.
És aztán nem bír aludni.
Ezt ismerjük. A pacsirta bagoly tipizálás az tényleg létezik, vagy ezt a baglyok találták ki azért, hogy felmentsék magukat, hogy ők bizony évfél előtt nem hajlandóak elaludni, vagy nem tudnak.
Nem, abszolút van. Ez úgy mondjuk, hogy mi a kronotípusa valakinek, tehát hogy milyen kronotípus van, időtípusa. Valakinek ez a ritmusa el van tolódva, tehát alapvetően inkább későbbi elalvó. Ez is kicsit a melatonin szintézis kötődik, tehát annak neki a melatonin csúcs az ott nem 10-11, hanem lehet, hogy el van tolódva. És
de aztán... ez akkor ez nem baj? Tehát ő neki nem kell dolgozni, mert előbb mondtad, hogy az éjfél előtti alvás ugye milyen fontos, de hogyha nekik máshol van ez a csúcs,
nekik
akkor nem kell, vagy kell azon dolgozniuk, hogy ez egy picit hamarabb?
Kell, pontosan azért kell, mert a mai új vizsgálatok azt mondják, hogy igazából mind a melatonin, mind a növekedési hormon termésünk sajnos ahhoz időszakhoz köthető, tehát egy bagolynak ez rossz hír, mert ugye alapvetően tovább fog fönnmaradni, fönn lesz egyik-kettőig, meg akkor úgy lefekszik, mindenki aktívvá válik, ugye főleg ugye a szellemi ember, igen. És akkor ugye reggel meg kéne kelni, mert a gyerekkel stb. Menni kell dolgozni, és akkor állandóan fáradt mindenki, erre jön a kávé. Érdemes ezen dolgozni, fiatalkorban senki nem fog, de egyébként érdemes oda dolgozni, mert ugye ő krónikus alvás hiányba fog kerülni, kivéve, hogy olyan munkája van, aki megengedheti magának, hogy ő később kell, ha ezt megengedheti magának, akkor csak arra kell figyelni, hogy ne nagyon tolódjon el, mert az is egy alvászavar, ez a delay sleep phase szindróma, amikor eltolódik az alvásciklus, amiket ez kamaszokra jellemző. Egyre később és később fekszenek le, és egyre később kelnek föl.
Ez a 7-9 óra, ugye ez az ideális, ezt halljuk mindenhol, hogy számolták ezt ki?
Úgy mondják a 7-9 órát, hogy...
Mi történik ez alatt? Tehát miért pont? Miért nem 10-11?
Azért 7-9 óra, mert hogyha megnézzük a teljes populációt, a Gauss-görbét, akkor az a közepén. Tehát nagyjából ugye a nagy tömegek a 7-9-be sorolhatók, és ugye ezt mondjuk normalitásnak, mint általában a mai
tehát
világban
hogy
mindenhol.
Mérték, bocsánat? Tehát, hogy
sok embert mikor fekszik le?
És hogy kipihenten ébred el?
Nem vizsgálják, mert olyan drága egy alvásvizsgálat, csak megkérdezik tőle, hogy mikor, alapvetően, mikor fekszik le. Különböző országokban vannak ilyen epidemiológiai vizsgálatok, és az alapján besorolják, hogy nagyjából, aki azt mondja, hogy reggel pihenten kell, az kb. Ennyit alszik. Aki alatta van, azok se feltétlenül biztos, hogy almázzalosak. Őrejük azt mondjuk, hogy vannak ugye short sleeperek, tehát rövid alvók, és vannak long sleeperek, tehát long sleeper, aki alszik mondjuk 9-10 órát, de úgy egyébként ugye avval ugye egész nap friss és fit, és ugyanez igaz a másikra, sokkal kevesebb, aki egyébként úgy short sleeper vagy rövid alvó, hogy nem 5 kávét iszik meg és 2 doboz cigit szív el, hanem ugye egyébként elég.
De ez genetikus?
Igen, ez egy mázli.
Mázli, ugye? És erre nem lehet valahogy edzeni? Nincs erre valami recept, hogy hát, valahogyan short sleeperé tudjon válni az ember? Mert annyira jó lenne 5 óra alatt kialudni magamat.
Amúgy egyébként a hölgyeknek nagyobb esélyük van rá, és álljátok, ez is valami ösztrogénhez köthető, és valami ciklushoz köthető dolog, vagy hormonális dolog, hogy igenis vannak olyan nők, akik egyszerre bírják ezt az 5 órát, és ők úgy bírják, hogy az ő alvás struktúrájuk úgy változik meg, hogy arányéban sokkal több a mély alvásuk. Mert nem beszéltünk még alvás struktúráról, meg alvás ciklusokról, de az alvásunkban van mély alvás, felületes, meg REM alvás, és az igazi kipihentséget a mély alvás adza, és nekik több van.
Uh-huh. Ez nagyon érdekes, akkor ebbe egy picit most mélyedjünk el, hogyha már ezt most így fölvetetted. Ugye nyilván azt gondoljuk laikusként, hogy hát igen, akkor ezt az állapotot kéne elérni, hogy a mély alvásban, ugye el tudjunk jutni addig, hogy a mély alvás szakasz bekövetkezzen az éjszaka folyamán, és hogy akkor abban kellő időt el tudjunk tölteni. De hát nagyon sokaknál ezt van olyan, én legalábbis azt gondolom, hogy én mióta gyermekeim vannak, én ilyen vadászkutya üzemmódban működöm, tehát hiába külön szobában alszunk, de fordul egyet, és én hallom. Tehát olyan, mintha egész éjszaka nem tudnék a mély alvás periódusba lemerülni. Lehet ilyen? Létezhet ilyen?
Igen, ez abszolút édesanyákra jellemző, hogy azért ott van egy aktív figyelem, és akkor egyszerűen nem engeded magad be a mély alvásba, mert fönn vagy. Ez egy tudatos vagy tudatalatti idézőjelben szorongás, kis félelem, burkoltan, hogy úristen, valami történik vele, én ott vagyok, nem vagyok ott másik szobában. Tehát ez ébren tart, és azért mennél a mély, biztos lemész a mély alvásba, de az alvás egy jelentős számodra megélt szakaszába felületes alvás vagy, és olyan, mintha nem aludnál. Ez ettől van, de hát ez egyébként majd később megszűni. Majd itt tudom én, még később.
Hát ez nem túl jó hír, de hát ez van.
Alvásnál nagyon fontos, nem csak a mennyiség fontos, hanem azt mondjuk, hogy kell egy mennyiség, kell egy minőség, és kell, tehát az alvásnak van egy mennyiség, egy folyamatossága, hogy azért folyamatos legyen, ne szakadjon meg, és kell egy rendszeresség. Na, ebben van a legnagyobb probléma, a legtöbb ember össze-vissza alszik, márpedig azok az emberek, akik időskorban még mentálisan nagyon fittek, és így nagyon rendben vannak, ők azért rendszeresen alszanak. Tehát este 10-kor lefekszik, 10-11 fölkel reggel 5-6-kor, tehát hogy a rendszeresség az nagyon-nagyon fontos, pontosan a biológia óra meg a szabályzás miatt.
Hát most picit akkor kamaszok felé kanyarodjunk, jó? Mert hogy azért ott azért komoly problémák vannak így az alvással kapcsolatosan, komoly alvás deficit alakulhat ki. Ismered a mondást, aki sokat alszik, keveset él, ugye? De hogy már az életem egy harmadát alvással töltsem. Tényleg, mintha sportot űznének abból, hogy hajnalig fönt vannak, akkor utána hát a szülők ki vannak borulva, teljesen csomó kamaszt nevelő ismerősön van, akik egyszerűen nem értik, délig alszanak. Tehát, hogy nyilván mi is hasonlóak voltunk régen, de hogy mi változik meg? Hormonális dolgokkal függ ez össze?
Változik, de az előzőre csak azért gyorsan, szóval azért az, hogy az, aki sokat alszik, keveset él, csak azt mondja, aki keveset alszik. Amúgy egyébként, aki sokat alszik, sokat él, tehát pont fordítva van, az alvás az egy olyan járulékos veszteség, ha tetszik, hanem az benne az életünkben, szóval azt, amikor megszületünk, és azt mondjuk, hogy 80, akkor mínusz a 30%. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy az egyszerűen az agy működésére...
Megspórolhatatlan.
Hát ez egyszerűen mindenképp van. De a kamaszokkal mi van a helyzet? Amikor a pubertás bekövetkezik, akkor egyébként van egy ilyen változás, és akkor ők több lesz alvás szükségletünk. Tehát az a durva, hogy ők akkor többet kéne, a biológiai több alvás kívánnának, ezért van az, hogy reggel félkomás, minden szinten félkomások reggel, és nem bírnak gondolkodni, és ezért mondták azt, hogy tolják el ugye a suli kezdés későbbre, mert növekszik a kamasznak az alvás szükséglete, másrésztől meg nincs mesek, vettünk neki mobiltelefont, és azáltal, hogy vettünk neki mobiltelefont, onnantól kezdve, hát ugye nem tudtunk mit csinálni, de onnantól kezdve ugye elkezd kérni a kis online világokat, és mindenképp később fekszenek le. Megjegyzem, nem mindenki csinálja ezt, tehát van a teljesen normálisan lefekvő kamaszok is, de bizony jelentős százalékban sokáig vannak fönn, és akkor alvás hiányba kerülnek.
Mm-hmm. Neked az ikreiddel volt probléma? Viták, csaták voltak otthon ez ügyben, hogy hát apa nyilván tudja, hogy le kéne feküdni legkésőbb 10-kor, de...
Nagyon érdekes, mert ez így változott. Tehát az egyik kislányom rosszalvó volt, és kicskorában ő volt az, aki azt gondoltuk, hogy a kis szorongóbb, és ő nagyon stabilan, jól alvó, és rendszert követ, míg a másikkal sose volt ilyen probléma, és ő meg ilyen dilé lett, tehát ő lett az éjjel bagoly. Uh-huh. Úgyhogy, de ennek ugye vannak egyéb okai is, tehát ugye itt vannak azért egyéb okok is, ami mondjuk egy kamaszból csinál egy később elalvó. Tehát hogyha azért a kamasz elkezd nagyon eltulódni az alvás ideje, akkor azért föl kell merülni, hogy lehet, hogy problémája van. Tehát lehet, hogy a szorong, lehet, hogy valami baja van, mert ugye azért nem alszik el, mert lehet, hogy rossz gondolatai vannak. Uh-huh. És akkor mit csinál? Föntartja magát, tehát akkor addig mitől játszik, stb. És azért az ilyen dilélyekben ez benne lehet, úgyhogy mármint azokban, uh-huh. bocsánat, mindig ezt a szót mondom, tehát amikor csúszik az alvás szakasz, benne lehet. Tehát azért, hogyha mindig későn fekszik le, és reggel képtelenek vagyunk fölkelteni, akkor azért gondoljunk ilyenre is. Mert ők nem mondanak semmit el, és az egyébként lehet, hogy mindenféle problémája van.
Uh-huh. Ez egy ördögi kör egyébként.
Tehát hát ez, a nem alvás ügy, ez egy nehéz ügy.
Szorongáshoz vezet, ugye, különféle pszichés, mentális nehézségekhez, problémákhoz.
Oda-vissza, de egyébként sokkal erősebb az tehát sokkal inkább van pszichés probléma, ami vezet nem alváshoz, uh-huh. mint az, hogy egyszer csak így jön egy nem alvás, ami vezet pszichés problémához. Értem. Van olyan típusú pszichiátriai betegség, ami elindul egy alvás zavartünetével, de amögött már ott bújik meg valami pszichés tünet.
Uh-huh. Fiatal felnőttek. Ugye itt az önmegvalósítás, karrierépítés 30-as években, ugye, tehát ráérünk majd aludni, pihenni, majd, ha nyugdíjasok leszünk. Uh-huh. Ugye gyakran ezt is lehet hallani, ez a következő. Ki lehet? Mert ugye mondtad, hogy a mentálisan friss, épp a 70-es vagy idősebb korosztály azért viszonylag jól alszik, vagy aludt. De
még máshogy szocializálódott, azt tegyük hozzá.
Tehát ezt még, de még megbocsáthat, ez 30-40 között nem alszunk olyan jól, hanem akkor alapozzuk meg az életünket, az még utána bepótolható, mondjuk 40 jó. és 50 között?
Hát vannak azok az időszakok, igen, egy pályakezdő egyetemet, elkezdi az iskolát vagy a munkát, mindenképp beleugrik az életbe, mindenképp elmegy a határáig. Egyébként ez valahol egyébként, hogyha az ember észbe kap, úgy középkor környékén is változtat, akkor egyébként ez menthető még, tehát ugye nem rontja el örökre egy 30 éves, és én nem is szoktam mondani 30 körüli fiatalabbaknak, hogy váltson életmódot, mert totál fölösleg, úgyse fog életmódot váltani, nem abban a korosztályban van az életmódváltás, hanem az 40 és 50 környékén jön, 50-hez közelebb, de 40 fölött be lehet hozni, semmi baj nincsen. Tehát csak nagyon-nagyon nem szabad elcsúszni, tehát nagyon abban az irányban nem szabad elcsúszni, hogy akkor 3 órát alszom, 4 Red Bull, mit tudom én, sok stimulás, mert ebben az irányban is el lehet csúszni, és azért erre figyelni kell.
Ezen a ponton felolvasok neked egy kérdést. Én kimondottan rossz alvó vagyok, este szerintem elég korán elalszom 9-10 körül, de hajnalban 3-kor mindig felébredek. Nappal 20 percekre muszáj elszundikálnom, akár többször is, ez rányomja a bélyegét az egész napomra, nem tudom érdemlegesen a dolgomat tenni. Éjjel felébredek, de mikor visszaalszom, akkor utána már nem tudom kipihenni magamat. Ez olyan 22-es csapdája. A kérdésem az lenne, életem hátralevő részére ez milyen kihatással lehet? Ezzel a gonddal a gyermekeim születése óta küzdök, 30 éves korom körül kezdődött, most 48 vagyok. Sokszor gondoltam a változókorra ez ügyben.
Nem, a 30-es korában kezdődött, úgyhogy nem a változókor, az előbb jött. Ugye egyébként ebben az egészben nagyon sok minden így benne volt, tehát ugye...
De nagyon tipikus, ugye? Te is úgy
igen, gondolod? Igen, ezt, hogy, tehát hogy ugye korán fekszik le, ugye, hogyha számolunk kicsit, 9 körül elalszik, ugye persze egy nagyon fontos információ lemarad, hogy hánykor kell föl. Tehát ilyenkor megkérdezem, igen, és hánykor tetszik fölkelni. Mert ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy hány órát fekszik ágyban. Tehát 9-kor fekszik le, 3 körül fölébred, hát 6 órát aludt, megjegyzem, tehát nagyjából ő kialudta magát.
Visszaalszik 3 után, de mégis úgy ébred, hogy nem. Tehát lehet, hogy kevés neki ez a 6.
Hát, de alszik 6 órát, azért fog fölébredni, mert ő alszik 6 órát, és a 6 órával nagyjából a szervezet, az agy kipipálta az alvást. Az alvás második felében nem mély alvás van, hanem inkább felületes és álomszakasz. Az álomszakaszban vannak az érzelmeink, és az álomszakasz között könnyebben ébredünk meg, és ha megébredünk, nehezebben alszunk vissza. Tehát amikor ott lemegy az első szakasz, és jön a második, akkor de bejön az, hogy amúgy kis problémák amúgy egyébként biztos, hogy vannak. Mert hogy az 30-tól 48-ig megmarad, ott biztos, hogy van az életből jövő valami szorongást okozó probléma, ami ott elkezdünk gondolkodni. Nehezebben fog visszaaludni, mert közben felettes alvás van, és a felettes alvásban ott ez, az ilyenkor nem alvó elkezdi figyelgetni magát, nem alszom, mi lesz, stb. Önvádlom, és ugye ott van egy szorongás, ott hajnalból szorong, picit visszaalszik mindig, de szorong.
Igen, tudja, hogy borzasztó napja lesz másnap.
Igen, eleve eldöntő borzasztó napja lesz egyébként másnap, és akkor utána jön a következő, 20-20 perceken lefekszik aludni, hát akkor megtehető lefekszik aludni. Nem mindenki teheti meg, megteheti lefekszik aludni, mert olyan az élet, olyan a munkája, és a többi. Azáltal lefekszik aludni az agy, hogy kap egy kis alvást. Az a kicsi alvás az megint megzavarja a biológiai órát, mert ugye nem akkor kell, hogy nem éjszaka, és az egész egy picit irreguláris, egy szabálytalan alvásciklus fog eredményezni. Tehát alvás van több szakaszban, 24 órára összeadogatnánk, megvan a 8 órája, de nincs meg az éjszakai. Azért szenved, mert ott hajnalban, amikor ott fölébred és nem bír visszaaludni, akkor ott szorong, hogy ő miért nem alszik, és ott a szorongástól szenved. Amúgy ezek kezelhető problémák.
Említetted, hogy 24 órán belül kell meglennie ennek a 7-9 órának körülbelül. Uh-huh. Tehát bepótolható? Akkor egy kis délutáni szúnyókállással abszolút az éjszakai alvás deficit?
Tulajdonképpen a baglyoknak az a jó, hogy ő csinálhatnák azt is, válaszom azt, hogy igen, tehát 24 órára kéne aludni 7-8 órát. Tehát egy bagoly csinálhatja nyugodtan azt, hogyha az életből az jön, hogy hát csak 5 vagy 6 maradt, és van lehetőségem egy délutáni szundira, ezt most úgy mondjuk, hogy power nap, egy ilyen kis energetizáló rövid alvásra, az egyébként hozzáadódik, és az agyunk kapott is valami plusz alvást. Ugye azért power, azért adja az erőt a visszaszámunk az energiát, hogy a szundi, mert általában délutáni alvásokban mély alvást kapunk. Tehát a deficit mellé kapok még egy kis mély alvást. Az a power nap azon 1 óra alatt kell legyen, tehát olyan fél óra környékén, uh-huh. aki nagyon sokat gyakorolja, az ugye az rövidebb is. Hogyha valaki nagyon keveset alszik, vagy mondjuk alvásbeteg, mondjuk alvási apnéja van, és azt érzi vezetés közül, hogy elálmosodik, és félreáll, ez mindig azt mondja, hogy doktor, aludtam 10 percet, és kész. Totálisan kipihentem magam, mert ott abban a 10 percben, vagy 15 percben, fél órában végmély alvásban volt, felfrissül az agy. Tehát igen, lehet így is csinálni, és hozzáadhatjuk.
Anyukák, tessék lefeküdni a gyerekkel, amikor abszolút. Alszik, tessék, csak igen. Annyi teendünk van közben,
igen,
ugye?
Igen, ezt kell
nagyon
csinálni.
Nehéz.
Hát de ezt megérni. Kell csinálni, tehát hogy rövidebb az alvás, amikor baba alszik, akkor nem azt mondom, hogy 16 órát kell aludni, de nekem az egyikbe. Délőtt kéne, mert délután elrontja az elalvást, délőtt kell szúnyogálni.
Mennyire tapasztalod azt, hogy a középkorú embereknél már egyfajta egészség, tudatosság, egy hát hogy mondjam, ráébredés történik? Egy picit már utaltál erre, hogy nem késő az élet közepén életmódot váltani, tehát azzal nagyon sokat tehetünk az egészségünkért, de ugye a táplálkozás kapcsán abszolút érzékelhető egy ilyen, hát nem is forradalom, de egy ilyen tudatos odafigyelés.
Valami van, igen.
Valami van, a mozgás is kezd azért úgy alakulni sokaknál, tehát, hogy arra is odafigyelünk. Az alvás még mindig egy picikét. Én úgy érzem, hogy most a gyerek, tehát ugye el vagyunk, ahogy mondtad, nagyon sokáig el vagyunk azzal, hogy alvásdeficittel éljük az életünket, és valahogy ki is tolódik ez a fajta inger küszöb, ezt én magamon érzem. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy nem fogok tudni ilyen kevés alvással működni, és hát mint a Terminátor megyek a két gyerekkel, de hát közben meg nyilván hullafáradt vagyok nagyon sokszor. Tehát, hogy van egy ilyen fajta pozitív fordulat ezen a téren?
Hát én azt gondolom, hogy az 50 éves, inkább azt mondanám, hogy a 45 és 50 körüli középkorú ember fogékonyabbá válik. Szerintem még óriási nagy lemaradásaink vannak, tehát azért Magyarországon 3 millió elhízott ember van, tehát azért még mi a sportban nagyon-nagyon messze vagyunk az olaszoktól, akik ugye tésztát esznek, és mégis Európa harmadik legsoványabb nemzete. Tehát, hogy azért van nagyon-nagyon nagy lemaradás, de kicsitelen valami van. Tehát azt mondom én is, hogy érzékelhető, hogy azért már sokkal nyitottabbak az emberek. Egy része meg abszolút nem.
De azért, mert nincs baja? Nincs problémája addig?
Azért nem változ az ember, mikor változtat az ember, akkor változtat az életmódján. Egy, ha megijed attól, hogy meg fog halni. Tehát a betegség, hogy azt mondják, hogy ha nem ez, akkor ez egyik. A másik, hogyha hát szerintem hiúságból is szoktunk változtatni, új kapcsolat, tehát hogy azért vannak ilyen motivációk, amik visznek, de úgy az, hogy én most ennyi idős lettem, és akkor innentől kezdve most már tudom, hogy kevesebb van tudatos, azért az nagyon kevés ember van. Az alvásról meg azért nem változtat még, mert nem fáj. Nem fáj, fáradt vagyok, krónikusban fáradt vagyok, ugye lassan alakul ki a fáradtság, és valamilyen szinten alkalmazkodunk, és akkor úgy így megyünk előre, mint egy gép.
felteszek egy kis alapozót a szem alá, karikák.
Igen, megiszom
nem
még
látszanak.
Kettő kávét.
Igen, így van, lehet egy darabig ezt csinálni. Nyilván említetted itt a hiúsági kérdést, tehát azért nyilván arról is sokat hallani, hogy kezdjük most a könnyedebb részével, és akkor utána belemegyünk a komolyabb részbe, a betegségekbe, tényleg, hogy mit okoz ezen a hosszú távú nem alvás, de ha már most földobtad
nem,
a labdát.
Ez nagyon
itt
jó a prevenció, szerintem erőkkel.
Földobtad a labdát ezzel a hiúsági faktorral, mm-hmm. akkor ezt most folytassuk ezzel. Van, akiket akkor ezzel lehet meggyőzni, hogy egyrészt az alvás az egyik legjobb szépség elixír, tehát nyilván, hogyha rendszeresen is jól alszik valaki, akkor kevesebbet kell költenie a ránc megelőző krémekre, kozmetikumokra egyrészt, másrészt meg nyilván a fogyókúrák is sokkal hatásosabbak, ugye? Ezt meséld el, mert szerintem sokakat meggyőz akkor ez.
Igen, az ahhoz, hogy egy nő sokáig szép legyen a bőre és fiatal legyen, ahhoz biztos, hogy a folyadék mellett, sok folyadék kell, az alvás is nagyon fontos, és az alvás egyébként a növekedési hormon miatt fontos. Tehát nem csak melatonin, hanem növekedési hormon is termelődik bennünk, ugye a mélyalvásban, és ha valaki keveset alszik, akkor kevesebb a mélyalvása. A növekedési hormon a sejt regeneráló hatása van. Tehát az frissíti meg, újítja meg a testünket, és ez borzasztóan fontos. Tehát az alvás valóban kell az, hogy fiatalabban hagyjuk magunkat. Igen, maga a melatonin is egyébként egyfajta fiatalító hormonnak tartják, tehát valószínűleg ennek is van ilyen szerepe. A fogyókúra is ilyen, és ott is a növekedési hormon. Tehát, hogyha valakinek alvás, keveset alszik, tehát azok az emberek, akik ugye váltott műszakban dolgoznak, éjszakai műszakot dolgoznak, vagy keveset alsznak, ők mindig híznak. Egyrészt azért, mert az energiaveszteséget táplálékbevitellel pótoljuk, tehát az ember fáradt, az agy több cukrot fog követelni, és érdekes, hogy ilyenkor mindig cukrot követel, cukros ételeket kíván az ember, hogyha fáradt, és hogyha nem volt eleget, illetve az alvásban van zsírégetés. És hogyha valaki keveset alszik, vagy alvásbetegségben szenved, akkor egyszerűen egy idő után nem tud fogyni, és elkezd hízni. Tehát maga az alvásbetegség, meg az alvás hiány az hízlalhat.
És akkor most ássunk a mélyére. A nagy többség az, ahogy említetted, hogyha nem is az élete forog kockán, de mondjuk egy komoly betegséget el tud azáltal kerülni, hogyha odafigyel az alvására, akkor ez sokakat, ez is ösztönöz arra, hogy életmódot váltsanak. Megmondom őszintén, én a veled való beszélgetésig olyan sokat nem foglalkoztam azzal, hogy a nem alvás mit okozhat. De most, hogy beleástam magamat a témába, és megijesztettem, amiket olvastam, és mikor készültem a beszélgetésre, már egy órával hamarabb lefeküdtem aludni. Tehát volt egy ilyen hatása. De szerinted az, hogyha ha sokat hallanak az emberek erről a témáról, az segíthet?
Nagyon fontos téma, és erről minél többet, minél több csatornán kell beszélni, és én örülök ennek a meghívásnak, meg ennek a lehetőségnek, mert segítünk embereknek. A mentális egészségünk, a mentális teljesítményünknek az alapja az alvás, és ő ennek az a magyarázata, hogy az alvásban az agyunk kitakarít. Tehát azt, amikor egész nap aktívan működik, ott ugye egy csomó olyan melléktermék keletkezik az agyban, amit el kell távolítani, mint egy salakanyagot. És ezt az alvásban tesszük. Ha kevesebb az alvás, keveset alszik valaki, akkor ez részben ott marad, és részben ebben magyarázzák most például az Alzheimer-kórnak. Az egyik legfontosabb előidéző faktorának tartják az alvás hiányt. Tehát az alvásnak egy agyvédő hatása van, és ezért nagyon-nagyon fontos, hogy az ember krónikusan ne aludjon keveset, hogyha alvás betegsége van, akkor ne legyincsen rá, nem foglalkozom vele. Ugye az agyműködésnek három állapota van, egy ébrenlét és kettő alvásban van. Tehát, hogy az agyunk működésének jelentős részében alvásban, tehát egyszerűen muszáj aludnunk, és hogy az ember, inkább azt mondanám, hogy ha az ember elkezd jól aludni, mert ugye sok ember ugye rosszul is alszik, és akkor úgy van vele, hogy essünk túl rajta, meg amúgy is. De hogyha az ember elkezd jól aludni, és megéli azt, hogy egy nap után egyébként jól esik lefeküdnöm, és amúgy egyébként jól ébredtem föl, akkor elkezd szeretni aludni. Tehát az lenne, hogy az emberek így megtapasztalnák, hogy van jó alvás, és én szeretek aludni. Tehát lehet, hogyha én azt gondolom, hogy nem lehet senkit leszoktatni a dohányzásra úgy, hogy a dobozra ráragasztok egy patológiai képet, meg egy tudjuk, mik vannak rajta. Csak úgy lehet leszoktatni, hogyha azt mondom, hogy miért lesz neked jobb, ha nem dohányzol. És valahol az alvást is jó lenne talán megszeretetni.
Igen, de egy mondás már ezzel kapcsolatban is van, hogy egy jó nap az az éjszakával kezdődik, ugye? A jó alvással
igen.
kezdődik.
Hát meg amit én még szintén azt gondolom, és szoktam mondani, hogy az, hogy fogok aludni, azon múlik, hogy éltem azt a napomat. Ahogy élsz, úgy alszol. Tehát lehetne ez egy felütés. Tehát ahogy éltem azt a napomat, úgy fogok aludni. Tehát meghatározom az aznapi életemben az éjszakámat, és milyen jól lenne jól aludni. De akkor úgy kell élni, és ide jön be a jóga, ide jön be az életpont, ide jön be minden.
Te mondtad igen egy másik interjúban, hogy ugye az alvás problémák gyökere az nappal. Igen. Ez nem éjszaka kell.
És nem is éjszaka kell. Ha valaki nem tud aludni, az ne éjszaka próbálja megoldani, esélye sincsen. Ha valaki nem tud elaludni, vagy nem tud fölébe, nem tud visszaudni, akkor azt kell mondani, hogy most így jártam, majd lesz holnap valahogy máshogy. Tehát nem tudok akarni aludni. Hiába akarok aludni, rosszabb lesz. Minél inkább akarok aludni, hanem inkább nem tudok. Az almás az egy jutalom, hogyha egy jó napom volt.
Még az jutott eszembe egy pillanatra visszakanyarodva a kamaszokhoz, hogy milyen jó lenne, hogyha a tananyag része lenne ez valahol, nem? Tehát, hogyha ez ennyire fontos, és pláne hát az ő esetükben, de erről szerintem hát nem sok szó esik.
Hát az egészséges életmód kell legyen, hogy tananyag. Nem tudom, mi most a tananyag ugye a fiataloknak, már gyerekek már nagyobbak, és akkor ugye ez így nem besz... de szerintem az nem volt tananyag. Az egészséges táplálkozás, az egészséges mozgás és az alvás, igen, az egészséges életmódnak az alapillérei. Egy iskola mellett dolgozom, az egyik rendelésünk ott van, mindegyiknek ott a kezébe az elektromos cigi, és ott a kezébe az energiaital. Tehát ez egy ilyen trend.
Igen, egy jó PR-os, hogyha hallgat minket, az alvásnak kellene egy jó reklámot a fiatalokhoz elérő, nem? Őket megcélzó és be is találó. Hát nem tudom, legyen divat, vagy legyen menő, vagy legyen nem tudom az, hogy csináljanak ebből versenyt valahogyan. Ezt nem én fogom kitalálni sajnos, pedig de jó lenne.
Régen sportoltunk, az a fiatal, aki sportol, az a fiatal, akinek a szülei egy rendszerben élnek, tehát mi mutatjuk meg, ő egyébként alszik. Tehát ott, akik, az a fiatal, aki magára van hagyva, az a fiatal, aki nem számít, hogy már nem mész edzésre, nem számít, hogy hány doboz szívsz el, ő nem alszik. Tehát ez is, nincs mese, kedves szülőtársak, ez is a mi felelősségünk.
És nagyon küzdelmes, nagyon sokszor nagyon.
A PR otthon van.
Így van. Egyébként de jó felvetés ez. Tehát, hogy tényleg sokszor nagyon fáradtak vagyunk, mert van, sok gyerek van, az én fiam is ilyen, hogy nagyon nehéz őt, mondjuk a tollas edzés, vagy most is ugye indult az év, mit sportoljon a gyerek, tehát ő is egy tipikusan az, aki nem megy le a grundra focizni, hanem mondjuk manapság már nagyon kevesen ugye mennek a ját maguktól, de mondjuk a foci az még olyan, hogy azt még úgy sok gyerek szeret lemenni, ugye. De hogy az én fiam nem ilyen, tehát őt tényleg vinni kell, ki kell neki találni.
Erősnek kell lenni, igen, vinni
kell. És akkor már szereti egyébként, tehát az a tapasztalat, hogyha megtalálod azt, ami neki úgy jó lesz, meg amit szeret, és viszed is, tehát energiát raksz bele, akkor megkérül.
És ott elkapja egy társaság, és viszi magával, akkor csinálja, és akkor abban el fog fáradni, és utána még tanulni fog, és fix, hogy nem alatt fréfélig. Minden szervünknek fontos az alvás, de amúgy a két kiemelt az agy és a szív. Ugye csak abban gondoljunk bele, hogy a szívünk onnantól kezdve, hogy az elsőt dobbantotta, addig, amíg az utolsót fogja, azért folyamatosan működik. Tehát ez egy olyan szervünk, ami meg nincsen semmi nyugalmi, nincsen semmi pihenés, és a szív egyedüli pihenése az alvás. Ezt onnan tudjuk, hogy amikor mélyen alszunk, vagy jól alszunk, akkor a szívritmusunk a 20%-kal kevesebb, ha egészséges a szívünk persze. És ha valaki keveset alszik, tehát ott van egy pihenállapot, lassabban ver. Na most, hogyha minél lassabban ver valakinek a szíve, tehát sokat sportolt, annál tovább fog ilyen egészségesebb lesz. Ha az alvás, az rossz az alvás, és keveset alszunk, vagy alvásbetegség van, akkor azt elveszítjük, a szív többet dolgozik, és bizony kevesebbet fogunk élni. Tehát a szívünk védelmében is fontos az alvás.
Akkor ezen a ponton térjünk vissza egy picikét az alvásbetegségekhez. Most itt az apnoéig jutott az eme, nyilván itt a szív kapcsán a légzés kimaradás. Ugye szerintem ez az egyik, ahogy mondtad, az inszomnia is nagyon ismert, azért így a hétköznapi emberek körében, de hát ez meg a másik, tehát a horkolásos légzés kimaradás, szerintem ettől nagyon sok családban szenvednek. Általában a feleségek küldik el a férjüket, nem, amikor már hosszasan nem tudnak aludni, alváslaborba.
Az alvási apnoéről úgy már többet beszélnek, meg amikor bármilyen interjú van, akkor mindig azt szokták mondani a kérdező, mindig azt mondja, hogy apnoé, hát azt is tudjuk, de nem, én mindig borzasztó sok embernek fogalma nincs róla, hogy mi az alvási apnoé, tehát megdöbbentő. Sok még bizony van egészségdolgozókat is, akik azik nem tudják, és igen, a horkolás úgy valahogy ez így, hát az, hogy valaki horkol, az egy normális, de amúgy egyébként a horkolás az már maga egy légzészavar, csak ugye a legenyhébb megnyilvánulása, a horkolási hang, de ez egy ilyen folyamat, ez egy ilyen tengely, tehát ugye a horkolást az apnoék egy út van, amit így be lehet járni, tehát a horkolónak is általában vannak apnoéi, csak nem olyan sok, és nem mindig. Úgyhogy a horkolásra se szabad legyinteni, és ez egy nagyon komoly probléma egy kapcsolatban. Igenis, az, hogyha külön, az is probléma, hogyha nem alszik ugye a partner, Mert ugyanúgy problémái lesznek, és összes alvászavar tünete lesz, a másnapi tünete lesz. Másrészt az is probléma, hogyha külön alvás miatt, ugye ez egy kapcsolati probléma lesz, tehát hogy nem lesz ezekkel kell foglalkozni. Testsúly növekedéssel jön a probléma. Miért? Mert ahogy ugye maga a hang a garatban, a torokban képződik, ahogy az ember elkezd hízni, lényegében elzsírosodik, ez kicsit ilyen túlzás, de a zsírjáték lerakodik a torokban, ami be fogja szűkíteni. Minél inkább beszűkül a torok, ami egyébként is ott egy szűk keresztmetszet van, azon a szűk lukon keresztül megy a levegő, az megrezegteti azokat a lágy részeket, és egyszerűen emiatt a beszűkülés miatt van. Tehát a legfőbb probléma klasszikus, hogy valaki elkezdi növelni a súlyát. Úgyhogy ez az egyik probléma.
Másik... Tehát sokaknak ez is megoldja, lefogynak. Tehát a fogyással megszűnik a horkolás. Tehát van egy ilyen kategória.
Igen, én úgy is mondhatnám, hogy mindig az a kérdés, hogy kinek hány kilót kell fogyni. Tehát nagyjából egy alvás laborba bejön, és van a kivételeknek olyan az anatómiája, hogy annyira szűk a torka, hogy egyébként alvási apné genetikája van, de azért nagyon-nagyon sok alvási apnésnak a nagyon-nagyon nagy részében az a probléma, hogy egyszerűen van, lehet rá valami hajlama, majd erre fölszedi azt a súlyt, ami előhozza az alvási apnét. Ezt mond jelentem mindenkinek a jó hét, visszafelé is működik, tehát az, aki elkezdi a súlyt lefelé vinni, az ebből kijöhet. Tehát az alvási apnéből ki lehet gyógyulni, ha valaki terápiára ítéltet, és már maszkkal alszik, azt le lehet tenni. Tehát egyébként ez egy csodálatosan megoldható probléma. A súly az nagyon-nagyon fontos. És ugye, nagyon fontos, hogy azonnal kérdés, jó, de hova fogyjak le? Tehát amikor valaki volt 20 éves korában, mit tudom, 70 kiló, és akkor már most, mit tudom én, 100 kiló, és akkor azt mondja, hogy jó, de hát hogy fog kinézni? Az a rossz hírem van, hogy mindenkinek a normál súlya az a súlya, ami a növekedés végéig, amit elért. Tehát, hogyha 70 kiló volt, akkor 70 kiló. Nem kell persze 70 kiló lefogyni, de közelíteni kell hozzá. Uh-huh. Tehát közelíteni kell hozzá. A műtéteknek átmeneti és részleges hatása van. Azokat lehet megoperálni, tehát a jól szelektált, jól kiválasztott embernél a műtét sikeresebb, de ma a világon, nem Magyarországon, és nem bántva magyar sebészeket, mert hibátlan sebészek vannak, akik ilyeneket operálnak Magyarországon, nem velük van a baj, maga a módszer nem tökéletes, tehát ezt senki ne várja meg jól.
Ugye fogyni azért, hát ezt tudjuk, sokaknak nagyon-nagyon nehéz, és mire ez a kívánatos állapot bekövetkezik, azért addig is hosszú hónapok, évek is akár eltelhetnek.
CPAP készülék, amit arra találta ki, hogy aki éjszaka nem légzés kívánásai vannak, ugye azoknak ugye a folyamatosan befújt levegő nyitja a torkát, és ezáltal kap levegőt, és megszűnik az apnoé. Azoknak kell használni gépet mindenképp, akik ugye egyértelmű alvási apnoé, és a súlyos fok vagy közepes fokú apnoék van, tehát ez a gép az alvás vizsgát megmér, hogy óránként mennyi kimaradás van, az alapján lehet ezt javasolni. Sokan azért nem mennek alvásra, mert ettől rettegnek, hogy úristen, gépet kell fogok kapni, és ez inkább el sem megyek. Az alvási apnoé az egyébként romlik, ha nem javítják meg. Tehát el kell menni, nem kell ettől félni, mert gyógyítható a dolog, meg legyógyul, és akkor el lehet hagyni a készüléket. Viszont nagyon sokan azt látom, hogy ha nem kellőképpen gondosan állították be, nem kellőképpen választották ki a maszkot, és az egész ez nem volt jól lekommunikálva, akkor ez bizony nem működik. Lehet hangos, lehet stb. Lehet, hogy rossz volt a maszk. Ez alapján nem szabad elvetni, mert ez nagyon attól függ, hogy hol csinálják és hogy csinálják. Egy jó maszk, hogyha ez rendesen le van próbálva, ennek nulla hangja van. Persze, hogyha valakiben nagyon sok levegőt kell befújni, akkor az áramlási hang hallatszik, de egyébként ezek nagyon-nagyon halkak.
Jó, hogy ezt is eloszlattad, ezt a tévhitet, mert sokan tényleg lehet, hogy emiatt óckodnak egy ilyen kivizsgálástól. Meg hát azért hozzátenném, hogy a légzés kimaradás, tehát ahogy mondtad, hogy a szív ugye lelassul egy normál alvási szakaszban, és az állandó felébredés, ezek a mikroébredések, ezek nem hagyják nyugtalan ezek az élet, ugye?
Ez magas vérnyomást okoznak, cukorbetegséget okoznak, szívinfarktus kiváltó, fiataloknál szívritmuszavar, pitmafibrációt, szívremegést tud csinálni, tehát komoly szív problémákhoz vezethet, vagy nehezítheti azok kezelését, tehát azért az nagyon fontos. A másik, amiért nem jönnek el alvási apné kivizsgálása, és talán tényleg ez két mondatot megér, az, hogy mindenki attól rettek, hogy nem lesz jogosítványa. Amikor a veronai baleset volt, akkor tele volt a sajtó ezzel, hogy a horkolsz, nem lesz jogosítványod. Tehát ez így nem igaz. Ezt is így el kell osztatni. Akinek van alvási apnéja, és kezelés alá kerül, az természetesen vezethet autót. Tehát ez fontos. Viszont a jogszabályban az is benne van, és azt is nagyon sajnos nem tudják az emberek. Ha az orvosban felmerül, hogy XY-bannak alvási apnoja van, akkor neki jogában áll azt mondani, hogy kérem a jogosítványt, ha benne felmerül. Tehát ez definitív benne van a rendeletben.
Jöjjön még egy kérdés, elég fontos kérdés az ismeretségi körömből. Kaptam azt a kérést, hogy mindenképpen beszéljek veled a COVID-ról és annak hatásairól. Itt két vonatkozásban is egyrészt a COVID időszakban teljesen felborult a napi rend, a bioritmus. Ennek még érezhető a hatása, így az alvás problémák kapcsán. A másik kérdés meg az, hogy aki COVID-os volt, több ilyen visszajelzést is kaptam, azóta rosszul alszik. Ilyennel találkoztál te is, ilyen
hát
problémával?
A COVID-nál ugye egyrészt a COVID az, én azt láttam, ez nincs így orvosság leírva, de így az ember azt lát, hogy akinek valami baja volt, azt egyébként a COVID rontotta. Tehát ugye volt valami látens problémája, ami kicsit volt, abból nagyobb probléma lett, tehát így felerősített betegségeket. Másrészt meg valóban a COVID miatti otthonlét, a home office, meg az otthoni tanulás, meg az otthoni munka teljes mértékben, meg azt mondja, hogy menni sportolni, felborultak a napi ritmusok, és hogyha ott kialakult valakiben egy alvászavar, és az lehet, hogy krónikussá vált, és akkor fennáll még mindig. Az elején többen jöttek, most már sokkal kevésbé van ilyen probléma. Tehát, hogy sokan visszatértek a normál munkarendbe, reggel föl kell kelni, ugye az egyébként visszaállította az alvásokat, de az elején, amikor mindenki otthon volt, és be volt ott zárva, szorongott, ugye eleve a COVID miatt szorongott, ugye a munkahely miatt, minden miatt szorongott, akkor sokkal több volt a baj.
Írt egy ápoló hölgy is, aki hát, amiket elmeséltél, arról számolt be, igen, hogy súlygyarapodás, váltott műszak, mit tudnál nekik, a pékeknek, a nem tudom, az éjszakai sofőröknek javasolni, ajánlani, nyilván munkahelyváltást persze, de hát az nem annyira egyszerű.
Sajnos igen, az az igazság, hogy maga, hogy a mai világ, ugye az hozta váltott műszakot, ami az egészség szempontjából, hát ezt ki kell mondani, ez teljesen egészségtelen. Tehát aki váltott műszakban van, az én azt mondom, hogy azok a műszakok, amik egyikből a másikba folyamatos műszakok, amikor nincs rendszer, az nagyon egészségtelen. Az életet rövidíti 10-15 évvel. 10-15 évvel rövidíti statisztika szerint, úgyhogy sokáig váltott műszakban nem szabad dolgozni. Ez tudom, hogy ez így kemény, mert nagyon sokan dolgoznak így, meg kell próbálni egy bizonyos idő után ilyen munkákból kimenekülni. Miért okozza? Azért okozza, mert nem csak a ritmus borítja föl, hanem azért is, mert ők azért kronikus alvás hiányban is vannak. Tehát ugye az elején még, amikor az ember bírja, hazamegy éjszakai műszakból, vagy még egy másik műszakot bevállal, vagy alszik egy 3 órát, aztán szalad a ház, csinálom. Tehát ők alvás hiányba kerülnek, egy idő után nem tudnak aludni, ez a probléma, és felből a bioritmus, tehát hogy igen, ez lehet kényszerből csinálja az ember, de meg kell próbálni egy idő után ebből kátani.
Két formája van az alvás problémáknak. Egyrészt, amikor maga az alvás deficit okoz egészségromlást, ugye? De van olyan is, amikor egy alvási nehézség jelez valamilyen teljesen más jellegű problémát. Van olyan ismerős, aki például azt írta, hogy nagyon hosszú ideig kellett járnia orvosra, mire rájött, hogy azért nem alszik éjszaka, mert gond van a pajzsmirigyével.
Igen, vannak betegségek, amik okozhatnak alvászavart, tünetet. Pont a pajzsmirigy a legritkább. Ugye azt ugye benne van, hogy a tankönyvben pajzsmirigy túlműködés alvászavart okoz, az nagyon ritka a pajzsmirigy túlműködés egyébként, de ugye a hormonváltozások ugye sokkal többen betérintő probléma változó kor miatti hormonváltozások. De egyébként ugyanúgy alvászavart okozhat egy szívelégtelenség is, csak avval puszta tünet, hogy elkezd valaki fölébredni. Ugyanúgy alvászavart okozhat egy reflux. Az aszmások éjszaka romlik a tünetet. Tehát ugye lehet, hogy gyerekkorban valakinek volt egy aszmája, már nem foglalkozik fel, de éjszaka rosszul vesz levegőt. Tehát ezek mind okozhatnak ilyet, és akkor így, hát nincs mese, gondolkodni kell. Sajnos a mai orvosásban azt látom tisztelt a kivételnek, hogy kevés orvos teheti meg, hogy gondolkodik. Egyrészt kész protokollok alapján kéne gondolkodni, és úgy valahogy mindenki specialista mindenben, és így valahogy ilyen bábeli zűrzavarban nem gondolkodunk, pedig hát ugye sok minden összefügg mindennel.
A műsor utolsó részében beszéljünk egy kicsit arról, egy csokrot kérlek adját a hallgatóknak azzal kapcsolatosan, hogy mivel tudjuk megkönnyíteni az éjszakai alvást. Említette a változókori nehézségeket. Bármilyen segítséget tudnál javasolni azoknak a hölgyeknek, akik hajnali 2-kor fölébrennek rendszeresen, jön egy hőhullám. Mi segít?
Hát a változókor az kb. egy ilyen 1 eurós beszélgetés megérne, az annyira összetett meg komplex, mert a változókori alvás, az a változókor után számtalan alvásbetegség jön, például alvási apnoé is jön. Tehát, hogyha válcokkorban valaki állandó fölébred, és átalvásra van, az inkább alváslaborban menjen, azt tudom neki tanácsolni, tehát ott erre nincs praktika. Amúgy egyébként pedig...
Hát ez nem múlik
ez, sokkal komplexebb, tehát valakinek, ha ez megengedhető, és egyre inkább ezt csinálják, akkor nincs meg, akkor lehet hormont pótolni, tehát vannak már olyan hormonkészítmények, amelyek ezt kinyújtják, válcokról, tehát rendkívül sok probléma jön, tehát ez egy nagyon nagy téma, erre nincsen tip. Én azt mondom, hogy ha átalvás zavar, vagy fáradtság, kronikus fáradtság jön, akkor ott inkább alváslabor, őket vizsgálni kell.
Mm-hmm. Jó? Tehát olyan nincs, hogy 1-2 évig tart, és utána majd úgyis elmúlik, nem foglalkozunk vele.
A maga menopauza az elindul, ilyen perimenopauza van, tehát elindul a hormonváltozás, és aztán leáll, hogy az ösztrogén eleve mindenre jó, stabilizálja az alvást, a progeszteron az olyan, azt mondhatnánk a nők nyugtatója, hogy az szintén lecsökken, az ugye az is fokoz alvás zavart. Ezeket egyébként meg lehet nézni hormonális panellel, hogy éppen hol, ki hol tart. Ebben se foglalkozik senki sajnos, és nagyon sok ilyen probléma van. Én azt mondanám, hogy ezt inkább érdemes orvosi kezekbe adni.
Mikor ígyük az utolsó kávét?
Nagyon jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. A kávéról nagyon kevesen tudják, hogy én se tudtam, nem olyan régen egy ilyen neurobiológiai előadás hallgatva döbbentem rá a tényre, hogy a kávénak a lebomlása az nagyon hosszú, az 10 óra, 10-11 óra. És éppen ezért vannak olyan szerencsések, meg vannak olyan országok, napi 10 kávét megisznak, és semmi bajuk nincsen tőle. Persze, a receptor idő után nem úgy működik. De alapvetően kávézni, hát nagyjából délelőtt kéne, de nem szabad az alvás szempontjából ébredés után kávézni. Rossz hír, ugye tudom.
A reggeli, mindenki azzal indítja, nagyon sok.
Igen. És hogyha reggel avval indítják a napokat, akkor lesz az úgynevezett kávé sok hatás, ami azt jelenti, hogy reggel megiszta az ember a duplát vagy a szimplát, és kettőkor az a kaja, az a kurma, ami sokszor annak hatás, hogy akkor lebomlik a koffein, és ott hirtelen az agyba lévő felgyőlemlet anyagok, amik azt kommunikálnák fel, hogy aludj, álmos vagy, mert fáradt vagy, az így hirtelen beüt, és ez a kávékóma, ez egy nagyon érdekes biológiai mechanizmus, és egyébként ugye a kávé vonatra se szabad fölülni, én is nagyon szeretem a kávét, reggel kell, én mindig azt mondom, reggel kell inni egyet, kettőt, még délután is lehet inni, de ebéd után koffeinmentes. Tehát, hogy valaki nagyon szereti a kávét, koffeinmentes kávét igyon inkább.
Mit javasolnál még? Melatonin tabletta, glicin, nyugtató teák, nem tudom, levendulás párna, tehát ugye ez egy nagyon jó üzlet az alvás azért.
Igen.
De hogy van, ami tényleg segít?
Igazából ezenek a termékeknek a vásárlásával szerintem a probléma egyébként csak kitolódik, és aztán egy nagyobb probléma, ez egy ilyen folyamat, hogy elkezdem ebben, levendül a plánma, ezt végigveszem mindent a patikában, ami van, aztán végsősorban csak eljutok vagy egy pszichiáterhez, vagy egy alváslaborba. Nem, ez alapvetően, próbáljuk meg megőrizni azt, hogy normálisan alszunk. Tehát mindenki fogadja azt, hogy aludni kell, tehát valami fajta rendszer. Alakítsunk ki rendszert, ez a legjobb. Alakítsunk ki rendszert, ne úgy alakítsunk ki rendszert, hogy én fixen eltudom, hogy 10-kor lefekszem, mert az úgy nem biztos, hogy működik, hanem fixen eldönt, hogy mikor kerek föl. Tehát az ébredési időnek kéne fixnek lenni. Egy olyan 15 perces csúszásban lehet mocorogni. Vagy azt mondom, hogy fél hétvége egy fél órával többet, de alapvetően a reggel ugyanakkor kéne fölkelni, optimális, hogy minél korábban, és ahhoz fog beállni a lefekvési idő, ahhoz jön az álmosság idő. Hát esek ugye a 10-11 órán, akkor utána később fog kerülni, tehát ez nincs mese, a rendszer talán legfontosabb, ezt mindenki szerintem ki tudja alakítani.
Fejben, meg elméletben. Tehát este 10 után nem nyomogatom a telefonomat, nem nézegetem a közösségi médiát, leteszem, de... ez nem egyik napról a másikra megy. Hogyha már mondjuk valaki egy héten kétszer ezt kitűzi, az már egy jó kezdet lehet, hogy egy héten kétszer 10-kor befekszem az ágyba.
Hazamegyek este ki, mikor optimálisan 8-ig hazaérek, előbb vacsorázna, ennem kéne olyan 7-ig. 7-ig, nem beszéltünk, hogy meddig lehet enni, de ugye nem szar lefekvés előtt enni sem. Enni kéne olyan 7-ig, akkor utána mindenképp, ha párkapcsolatban élek, akkor kéne a páromba beszélgetnem. Tehát ugye nem árt, hogy a gyerek stb. Meg lefekszik, akkor ugye kéne ott egy ilyen közös együttlét. Oda semmilyen szinten nem kell a telefon. A telefon nyomkodjuk egész nap, szerintem a telefon elve este ki kéne kapcsolni, vagy lekapcsolni, tehát az úgy kijön. És ott kéne egy ilyen, hogy levezettem, hogy leengedtem. Tehát ugye nem engedünk le. Tehát ez a másik tanács, hogy adjunk időt annak, hogy leengedjünk. Ugye mondják, hogy rituálé. Hát a rituális beszél. Együtt vacsorázunk, fürdök esetre, megcsinálok. Én szoktam csinálni ilyen jóga légzést, mindenkinek ajánlom 5 perc, zseniálisan nyugtatja az idegrendszert, nagyon egyszerű.
Ez így átadható, így?
Persze, persze. Vannak ugye a jóga légzésnek az a lényege, hogy vagy általában, hogy a jóga meditációnak a légzés figyelem. De ugye az a biológiája, hogy a jóga légzés lényege, hogy van egy belégzési ciklusom, mondjuk számolok 3-ig, de erre vannak applikációk. Bent tartom 5-ig, kilégzem 7-ig, ha ügyes vagyok, még bent tartom 3-ig. Ugye ebben az következik, hogy a rövid időig belégzek, kilégzek hosszú ideig, és ezt csinálom körökbe. Ez azért fog nyugtatni, mert a belégzésem az aktiválja az idegrendszer, a vegetatív idegrendszert, a kilégzésben nyugtatja. Tehát egy hosszú nyugtató szakaszt adok a légzésen keresztül, miközben figyelem a légzésen, és nem gondolkodok mindenen. És hogyha ezt csinálom ilyen ciklusokban, 5-6 perc, ez gyönyörűen lenyugtatja az idegrendszer. Mm-hmm. Tehát például nagyon egyszerű dolog. De vannak erre ilyen, Spotify tele van ilyen yoga nidra, különböző ilyen kis kikapcsolós meditációk, ezt be lehet építeni. Egy esti olvasás be lehet építeni. Tehát ez a rituálé.
Sokan, még ha nem is, vagy általában úgy van, hogy tévét néznek, vagy valami filmet, és közben nyomkodják a telefonjukat, ugye? De hát te maga a filmnézéssel nincsen gond, nincs probléma?
A telefon az egy mondjuk ez egy addikció, főleg a közösségi portálja addikció, amúgy egyébként hiperaktivitást okoz, és figyelem, és memóriazavar. Tehát egy meggyőző rendkívül sok ember, aki jön középkorból, hogy nem jön memóriám, az egyébként csak a telefonhasználatra kéne figyelni. Tehát nem, a telefon, figyeljünk a telefonra, szóval elveszi az életünket. Az a napod, ami a napod, a 24 órád, és abban nem fér bele ez, mert az pillanatokon belül elmegy, mint az egész élet. Tehát, hogy ezt ne engedjük, hogy a telefon leuralja az életünket. A pörgetés. Tehát az, hogy az ember néz valamit, és az gyerekeknek a legrosszabb a TikTok. Tehát ugye az, hogy az agy egyrészt nem, tehát nem gondolkozol rajta, kapsz egy kész információt, nagyon rövidig látod, majd újabb, teljes mértékben leveszed a realitásodat, tehát nincs kapcsolat a környezettel, ettől egyébként depressziós lesz az ember, és másrészt pedig arra tanítja az agyat, hogy nem kell tanulni semmit, mert fölösleges, olyan gyors. Tehát lényegében ez egyszerűen ott direkt berontja a memóriát. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy erre figyelnék, ha valaki ilyet észlel magán, nagyon gyorsan nézze meg, mennyi monitor ideje, ezeket nagyon gyorsan kapcsolják az életéből, a gyereket azonnal beszélje a TikTokra, mert büszke voltam a kislányra, aki mondta, hogy ő maga jött rá, hogy a TikTok mennyire rossz, nem tudom, 17 évesen, tehát hogy...
Nálunk még nem kezdődött, hál' Istennek.
Tehát, hogy ezt rombol. Tehát ez egyébként rombol, és memóriát rombol. Tehát a telefon tényleg csak ügyesen.
A légzést, meditációt említetted, 18-20 fok. Miért kell ilyen hidegnek lenni a hálószobában?
Igazából jó alvás. Ahhoz, hogy nagyon jól aludjunk, ahhoz az kell, hogy a testhőmérsékletünk csökkenjen. Amúgy sajnos 16-18. Tehát az igazán jó a 16-18. Úgy, nagyon, tehát vidéken alszanak ilyen 16 fokban, ahol egy falunak ki van nyitva.
Rezsicsökkentő módszer, tehát abban a szempontból tök jó.
Hálószobádba ne menjen a radiátor. Tehát ez így kb. Ezt nekik kapcsolni télen is. Azért ne menjen, mert az agyunk melatonin termelésével párhuzamosan csökken a hőmérsékletünk. Ha én felfújtom a szegény gyerekeknek, fölfűtjük a szobát, ők attól fognak rosszul aludni. Nem, hidegbe kell aludni. Léteznek olyan matracok Amerikában, hogy azt beállítható, hogy 3 fokkal leüti a testhőmérsékletet az elalvás pillanatában, majd reggel, amikor ébedünk, akkor meg fölemeli 3 fokkal, mert amikor ébedünk, a kortizol szintézisünk beindul, és az emeli a hőmérsékletet, arra is ébedünk, uh-huh. Elalvás nem meg csökken. Tehát nagyon fontos, hogy hideg szoba kell, nincs mese. Melegfürdő, hideg szoba. Azért jó a melegfürdő, a forrófürdő, mert a forrófürdő után megint hűlni kezd a testünk. Tehát ez is elősegíti. Forrófürdő, hideg szoba.
És egy jó matracra is érdemes áldozni.
És egy üres fej.
Üres fej. Na hát ez az egyik legnehezebb.
De nem napközben legyen üres a fej, hanem el...
Hát nyilván, tehát tényleg ez a stressz csökkentés, oldás, tehát ez az egyik rákfenéje az egésznek, nem?
Csak annyi, hogy az ember ne dolgozzunk lámpaoltásig, ne pörögjünk, tehát adjunk egy kis időt, szerencsét, az idegrendszerünk lelassuljunk, igen.
Uh-huh. A jó matrac, az is
a matrac olyan szempontból, inkább azt mondja, hogy ne egy rossz matrac. Tehát minél fiatalabb, minél egészségesebb valaki, tök mindegy, hogy mi alszik. Minél inkább elértünk abba a korba, hogy már nem olyan a gerincünk, nem olyanak az ízületünk, stb. Tehát inkább azt mondom, hogy így, hát így azt mondom, inkább középkor környékétől, annál inkább nő a matrac jelentősége, mert egy rossz matracban például a korábban hasonfekvő, hogyha ugye elkezd a magyar sportot, elkezd merevedni a gerincsel, mit fog csinálni? Elkezd oldalra fordulni. Van egy kemény matraca, mert tudja, hogy kemény matrac kell, elkezd fájni a válla, hátára fordul, mit fog csinálni? Horkolni. Tehát például így is lesz valakiből horkoló, hogy egyszerűen
az
a pozíció, ami kivétte sokáig, az egyszerűen ezáltal megváltozik. Tehát a matrac, igen, legyen egy olyan matrac, ami kényelmes, alapvetően a matracnak szerintem a közép keménynek vagy keménynek kell lenni. Ha kemény a matrac, akkor egy fedő matracot szoktak rá venni, hogy a vál kivéve. De egyébként ezt is már nyugaton úgy csinálják, hogy kérdőív, milyen alvó vagy. Oldalt, hason, háton, hány éves, és stb. Tehát ezt is személyre kell szabni. Biztos nálunk is van ilyen.
Kedves kolléganőm kérdezte, tehát a sportolást, ugye említettük, hogy a gyerekeknek nagyon jó lefárasztja őket, sokkal jobban alszanak tőle. Nekünk is nagyon jó, ezt tudjuk. Na, de meddig? Mi van, hogyha valaki, ahogy mondtad, mint a hatig dolgozik, és csak mondjuk hétre jut le a konditerembe, vagy zumbázik valaki, ami mondjuk ilyen nagyon, nagyon izzasztó fajta, féle fajta. Jó, az teste hétkor még?
Igazából ugye ez megint a testhőmérséklet, tehát a komolyabb fizikai aktivitás, mondjuk egy órán zumba, este 9-től 10-ig, attól nem fog elaludni. Mert hogy megemeli a maghőmérsékletet, és lassan csökken. Ha valaki lefut egy fél maratont, vagy biciklizik, mit tudom, 4 órát, akkor sokkal nehezebben alszik. Tehát, hogy az is megemeli a maghőmérsékletet. Tehát, hogy a...
De mennyi idő kell, hogy hát lehűljön az ember? Lassan,
megy vissza.
7-ig, ha befejezed, az még jó.
Tehát, hogyha egyszerűen nem tud elmenni, csak akkor sportolni, menjen el, csak kalkulálja azt, hogy ő később fog elaludni. Tehát nincs mese, hogyha 7-től 8-ig zumba van, akkor ott egy picit enni kell persze, és akkor az lehet, hogy nem. Ha elalszik, semmi baj, akkor szuper. De ha nem alszik, akkor essen kétségbe, emiatt van.
Mert sokan kávéval is, zumba után, tehát olyan primán alszanak, akkor nekik lehet.
Így van, aki tud aludni, az annak lehet.
Jó. Hát most az elmúlt percekben azonnali kérdések és válaszok rovatunkat hallották. Igyekeztem minél több mindent bele szuszakolni ebbe az adásba. Remélem, hogy sokak számára hasznos információkat nyújtottunk, sok kérdésre választ adott kedves szakértőnk, dr. Terai Horváth Attila, akinek nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és hát keresik bizalommal a doktor urat a hallgatók, hogyha további kérdéseik lennének. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál nálunk.
Én is köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget.
A hallgatókkal pedig találkozunk legközelebb, kövessenek minket a YouTube-on és a különféle podcast applikációkban. Hogyha hozzászólnának a műsorunkhoz, azt mindig örömmel vesszük. Kérdésekre, további műsorötletekre is számítunk, úgyhogy írjanak nekünk, hívjanak minket. Köszönjük, hogy itt voltak, viszont hallásra!